Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött vár az óra, bár... Na, még egyszer nekifutok. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, és igazából már nem is 8-at ütött, hanem 8 óra 1 percet, elnézést kérek a késésért. Crazy napom van, jó estét kívánok, Marián Zsoltinak már 15-en vagyunk, szeretettel üdvözlöm Ráhelt, jó estét kívánok. Aladárnak, még nem találkoztam a nevével, jó estét kívánok Ödönnek, Margitnak, már több mint 30-an vagyunk, szeretettel üdvözlöm Ás Laci barátomat, egy csomó minden megbeszélni valónk van. Kérdés nem érkezett, hát olyan gyakran találkozunk, hogy kimerültetek a kérdésekből, legyünk őszinték, és ezzel sincsen semmi baj, így legalább tudunk koncentrálni a tanulmányra, az anyagra, és még hát, hogy az is előfordulhat az is, hogy a múlt hét péntek szombati tananyagot, amit ugye, amiatt, hogy akkor nincs adás, nincs bejelentkezés, akkor az elmaradt. Úgyhogy lehet, hogy arról is tudunk egy kicsit beszélni, vagy legalábbis egy részét be tudjuk esetleg pótolni. Oké, okay, azt mondja, hogy valamit akartam még nézni. Rendben. Jó, szóval itt vagyok, most már itt vagyok, elnézést kérek mindenkitől. Kis technikai malőr van az én részemről, de néhány másodperc is megoldom. Most már hetek óta a Lubavicsi Rebbe, a hetedik Lubavicsi Rebbe Hai Yom Yom című könyvéből tanulunk. Ez egy kis könyv, amit a Rebbe 1942-43 körül írt. Minden napra van benne egy kis aforizma, egy haszid történet, egy mély gondolat. Pont ma reggel, kora reggel, mikor fölébredtem, akkor dolgoztam a fordításon, elkészítettem egy pár napra előre a fordításokat, és azt néztem, hogy holnap után, vagy valahogy így holnap után fogunk olyan részekhez érni, amik hát azért meglehetősen nehezek lesznek. Tegnap is egyébként olyan rész volt, azt hiszem, legalábbis számomra olyan rész volt, ami, mert ugye nem ismerlek mindannyiatokat, nem tudom, hogy ki mennyit tud, általában a zsidó vallásról, vagy milyen ismeretekkel rendelkezik, pláne nem a haszid irodalomról, a kabaláról, úgyhogy nagyon nehéz fölmérni, hogy milyen előzetes tudásotok van, és ezért én ezeket a részeket, de nem baj, ez a kihívás, ezek a jó estét kérnek közben mindenkinek most csatlakoztak, ez a kihívás, hogy igyekezzek átadni az anyagot röviden, de ugyanakkor érthetően. A mai tananyag az közel sem lesz ennyire nehezen érthető. Ádár hónap 25-e van. Ez a 7. Lubavicsi Rebének a felesége, Chaya Mushka Rebecen, tehát a mi Rebének, a 7. Rebének a felesége, Chaya Mushka Rebecen, aki egyébként a 6. Rebe lánya volt. Szóval a 7. Rebe úgy lett Rebe, hogy ő tulajdonképpen a 6. Rebének a veje volt. A 6. Rebének nem volt fia, hanem volt neki 3 lánya. És a legkisebb lány volt Chaya Mushka Schneerson, és ő lett a Menachem Mendel Schneersonnak a felesége. Mind a kettő Schneersonnak hívták, távoli unokatestvéri kapcsolatban voltak, a 3. Lubavicsi Rebétől kezdve ugyanahoz a családhoz tartoznak, nem voltak első unokatestvérek, harmadik unokatestvérek voltak, és akkor ők összeházasodtak. Így lett, a hetedik nem így lett, mert volt, na úgy nézett ki, hogy a 6. Rebének volt tehát 3 lánya. Az egyik, két lány és a férjük megmenekült a nácik általi, vagy a nácik által lerombolt, elpusztított Európából, és kimenekültek az Egyesült Államokba a 6. Rebével együtt. Ilyen volt a 6. Rebének az egyik lány, és a másik a Chaya Mushka Schneerson rabbi, aki a felesége lett Menachem Mendel rabbinak, Menachem Mendel Schneerson rabbinak, hogy abban az időben hívták a Ramásnak. Ramás az a betű, a nevének a kezdőbetűje. Ramás. Rabbi Menachem Schneerson. Ramásnak. És ő általa lett a Ramás, a 7. Lubavicsi, ő általa lett Menachem Mendel Schneerson rabbi, tulajdonképpen a Rebe. A haszidok úgy döntöttek, hogy két versenyző is volt, hogy ki legyen majd a 6. Rebe utódja. A 6. Rebe nem hagyott maga után, nem hagyott rendeletet, végrendeletet abban a tekintetben, hogy kiörökölje a haszid mozgalom, a Chabad mozgalom vezetését, de a haszidok úgy szavaztak, hogy Menachem Mendel Schneerson Rebe legyen a Rebe. Ez történt 1951-ben, egy évvel a hatodik Rebbe halála után. De amiről most a mai nap, Adár 25-e, ez a hetedik Rebbe feleségének, tehát a Rebecennek, Haja Muskának, a hatodik Rebbe lányának a születésnapja. Ő 1901-ben született, a héber dátum szerinti 5666-ban, tehát 1901-ben egy évvel volt idősebb, majdnem egy évvel, sőt, kicsit több mint egy évvel volt idősebb a férjénél, a hetedik Lubavitcher Rebbénél. A hetedik Lubavitcher Rebbe 1902-ben született, 5667-ben, méghozzá Nisan hónap 11-én, nem sokára lesz az ő születésnapja, ami egy különleges nap a haszid kalendáriumban. Minden rebének a születésnapja, illetve a halálozásának napja, sőt, a hetedik rebe esküvőjének a napja is különleges naptár a haszid kalendáriumban. Mi ezeken a napokat még elmélyültebb imádkozással, és még elmélyültebb imádkozással is, tanulással töltjük, igyekszünk egy kicsit a hozzásegíteni, hát egyrésztről az ő lelki üdvökhöz hozzásegíteni, másrésztről sokkal inkább talán, ami fontosabb, mert az ő lelki üdvük az egészen biztosan garantált, és talán sokkal fontosabb, hogy mi magunk erősítsük meg a hitünket, és erősítsük meg a kötődésünket a rebéhez, illetve a Chabad rebékhez, a Chabad filozófiához. Tehát Adár hónap 25-e van. A Rebbe két különböző gondolatot is mond, az egyiket ugye azokra az évekre, amikor ha szökőév van, ezt már korábban mondtam, ha szökőév van, akkor két Adár hónap is van a zsidó kalendáriumban, ezért van Adár 1 és Adár 2, néhány adással ezelőtt erről szerintem részletesen beszéltem, úgyhogy a Rebbének van két gondolata is, arra az esetre, hogyha esetleg szökőév lenne Adárban. Az egyik gondolat ez nagyon rövid, és a héber liturgiához tartozik, azt mondja, hogy a Hosiénu kezdetű biblia idézeteket minden nap a napi zsoltár elmondása után mondjuk, sabátkor, azaz szombaton, az ünnepeken, Rosh Hashanákor, azaz a zsidó új évkor, és Jom Kipurkor is, tehát minden nap. Okay, mit jelent ez? Ez túlságosan, hogy mondjam, benfentes azok számára, akik ismerik a zsidó liturgiát, azok tudják, akiknek nem akarom, meg elmondom, hogy minden nap a reggel ima végén vannak, elmondunk egy-egy nap, úgynevezett napi zsoltárt. Van egy napi zsoltárunk vasárnapra, hétfőre, kedre, szerdára, csütörtökre, péntekre és szombatra. Azért kezdtem vasárnapot, mert ugye a zsidó hitben, a zsidó most tudom, liturgiában, ugye vasárnappal kezdődik a hét. A héber naptárban a napoknak nincsen neve, mint vasárnap, hétfő, kedd, szerda, hanem úgy hívják, hogy Jom Rishon, a vasárnap az Jom Rishon, első nap, Jom Sheni a hétfő, az a második nap, Jom Shlishi a kedd, az a harmadik nap, Jom Revi a szerda a negyedik nap, Jom Hamishi az ötödik nap, csütörtök, és Jom Shishi a hatodik nap, az péntek, és van Shabbat, az pedig az a hetedik nap. Azt nem úgy hívják, hogy Jom HaShvi, hanem úgy hívják, hogy Shabbat, de úgy is hívják, hogy Jom HaShvi, hetedik nap. Szóval minden napra van egy zsoltár, amit elmondunk a reggelima után. A vasárnapra szóló zsoltár, kérem szépen, az a 24. zsoltár. A hétfőre szóló zsoltár, az a 48. zsoltár. A kedre szóló zsoltár a 82., a szerdára a 95. zsoltárnak, pardon, igen, 95. zsoltár, nem, de, igen, a csütörtökre a 81-es zsoltárt mondjuk, péntekre a 93-as zsoltárt mondjuk, és szombatra pedig, mindjárt megmondom, mert fejből nem tudom, hogy hányas szám. Talán az annyira nem baj, hogyha az ember ezt nem tudja fejből, hogy hányas számú zsoltár. A zsoltárt magát azt tudom fejből, úgyhogy tessék megnyugodni. A zsoltárt azt tudom fejből, csak azt, hogy ez hanyas zsoltár, azt nem tudom fejből. De most elmondom, ez pedig a 92-es zsoltár, ami egyébként úgy is kezdődik, hogy Dalének szombatnapjára, a 92-es zsoltár. Okay. Most a Chabad ritus szerint, a Chabad liturgia szerint, tehát azt mondja a Rebbe, hogy mindig a napi zsoltár után elmondunk bibliai idézeteket. A bibliai idézetek a következő, úgy hangzik héberül, elmondom először héberül, aztán elmondom hozzá tartozó magyar fordítást, mert már kigyűjtöttem, kirendszereztem. Úgy kezdődik, hogy Hosiénu ha semelokénu vekapcénu minha goim lehodot lesemkot seha lehista beach betehilateha. Ez első mondat. Baruch Hashem Elohei Israel min haolam ve'ad haolam ve'omar kol ha'am amen halleluja. Mindez a 93. zsoltárban. Pardon, a 106. zsoltárnak 47. és 48. verse. Ezt követi az a mondat, Baruch Hashem Mitzion, Sohén Jerusalem Halleluka, ez a 135. Zsoltár 21. verse, ezt követi a Baruch Hashem Elohim Elokei Israel, Oszi Niflaot Levado, Uvaruch Semke Vodol Olam, Vei Maleche Vodó et Kol Hárec, Amen Ve Amen, ez pedig a 72. Zsoltár 18-as és 19-es verse. A következő a fordítás. Segíts meg minket örökkévaló Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az örökkévaló Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja ámen. Dicsérjétek az örökkévalót, áldott az örökkévalót Cionból, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az örökkévalót, áldott az örökkévaló Isten Izrael Istene, egyedül ő tud csodákat tenni, áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet. Ámen és ámen. Ez az 5-6 mondat, amit még minden nap a Chabad Ritus szerint elmondunk, miután elmondtuk a reggeli napi zsoltárt, ugye minden nap. Ja, mit akartam mondani a napi zsoltárral kapcsolatban, ez fontos. Miért mondjuk ezeket a napi zsoltárokat? Mert a Jeruzsálemi szentélyben annó is mondtak, ugye ott folyamatosan zajlott az áldozathozatal, az áldozati kultúra, az úgy hívják avodá, Isten szolgálat, ezt a szót most érdemes megígézni, mert mindjárt szó lesz róla, avodá, azaz Isten szolgálat, áldozatokat mutattak be a papok, akiket kohanitáknak hívtak, és Lévi, ja Istenem, megint van egy trollunk, nem értem, és Lévi törzsének a leszármazottjai, a leviták, majd ki fogom moderálni ezt a troll, csak miközben a live megy, a közben azt hiszem nem tudom kimoderálni, úgyhogy majd kimoderálom. A leviták pedig dalokat énekeltek és zenéltek, miközben a szentélyben az áldozatot ott hozták. Ne ijedjetek meg, kedves barátom, aki trollkodik valamilyen ilyen kamu néven, azt természetesen ki fogom moderálni, csak itt most a live alatt nem tudom. Szóval... mondjuk arra pont jó, hogy elveszítem a gondolatomat, nem baj. A leviták tehát zsoltárokat énekeltek. Most minden napnak volt egy különleges zsoltára, ez a különleges zsoltár az, amit elmondunk az imádkozások után minden nap. Volt egy zsoltár vasárnapra, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntekre és sabátra is, szombat napjára is. Ezek, amiket elmondunk az imádkozás után, tehát ez az egyik gondolat, amit most a Lubavitch Rebbe ír. A másik gondolat, az talán még érdekesebb, vagy talán... Igen, az talán érdekesebb. Mordechai Horodoker rabbi, egy híres rabbi volt, az Alte Rebbének, az első Lubavitchi Rebbének az egyik fontos haszidja. Mordechai Horodoker rabbi, a haszid, egyszer azt mondta, azt mesélte. Azt mondja, hogy az első mondás, amit az Alte Rebbétől, tehát az első Lubavitchi Rebbétől hallottunk, amikor megérkezett Lioznába, a következő volt. Ami tiltott, az tiltott, és ami megengedett, az nem szükséges. Az volt tehát az Alte Rebbének a mondása, amikor megérkezett a Lioznába, az volt a mondása, hogy ami tiltott, az tiltott, amit a Tóra megtiltott, az tiltott, de amit a Tóra megenged, az sem biztos, hogy szükséges. Az sem szükséges. A Tórában tulajdonképpen a micvákban, a törvényekben, bocsánat, inkább befejezem még a gondolatot, aztán elmondom, hogy hogyan kell ezt érteni. Azt mondja, vagy 3-4 évbe telt, míg ezt a mondást sikerült alkalmaznunk életünk egyes területein. Csak azután mentünk be Yehidutra, azaz privát audienciára a Rebéhez, hogy megérdeklődjünk, mi is a személyes avodánk, azaz a személyes istenszolgálatunk, hogy az előbb beszéltünk az avodáról, mint istenszolgálat. Szóval azt meséli ez a Horodoker rabbi, hogy amikor az Alte Rebbe megérkezett, az első Lubavitchi Rebbe megérkezett Lioznába, akkor a következő mondás hangzott el először. Azzal köszöntötte az emberek, hogy vártak valami bölcsességet a rabbitól, aki megérkezik az új városba, ahol ő lesz a rabbi, vagy az új faluba, és azt mondta az Alte Rebbe, amit a Tóra tilt, az tiltott, de amit a Tóra megenged, az sem, vagy amit a Tóra megenged, az sem szükséges. És majd az emberek ezt a mondást ezt nem értették hirtelen, hogy ez mit jelent, mindjárt elmondom, hogy szerintem mit jelent, nem értették ezt a mondást, hogy mit jelent, és 3-4 évbe telt, viszont addig nem mertek bemenni a Rebéhez, Yehidutra, a haszid rebék mindig fogadtak mindig fogadtak ilyen privát audienciára a haszidokat, ahol privát audiencián el lehetett mondani a rabbinak a mindenféle gondolatait, gondját, baját, stb. Tanácsokat kérni tőle, és a rabbi esetleg áldást is adott, vagy tanácsot adott, hogy minden jól menjen. Ezeket úgy hívták, ezeket az audienciákat, hogy jehidut. Jehidut az azt jelenti, hogy személyes, vagy valami ilyesmi. Ugyanígy a 7. Lubavitchi Rebbéhez is lehetett menni jehidutra, sőt, amikor a 7. Lubavitchi Rebbe még fizikailag is élt, akkor lehetett úgy menni hozzá jehidutra, hogy volt, hogy az emberek bejelentkeztek, hogy a titkárságon be kellett jelentkezni, hogy akar menni az ember jehidutra, akar menni egy ilyen privát audienciára Rebbéhez, és előfordult, hogy a Rebbe nem sokat aludt, ha egyáltalán, úgyhogy volt, hogy késő éjszaka, hajnali 2-kor, 3-kor tudtál bemenni jehidutra a Rebbéhez, szólt a titkárság, hogy most tudsz jönni a Rebbéhez 2 órára, akkor ott volt az ember, ott termett, akár hajnali 2-re is, vagy hajnali 3-ra is, hogyha ekkor volt lehetőség beszélni a Rebbével. Szóval ez egy nyilván egy különleges alkalom. Sőt, a haszidok, ugye nem csak haszidok mentek a Rebbéhez ilyen jehidutra, ilyen privát audienciára, de a haszidok, de számára ez egy különleges alkalom volt, úgyhogy a haszidok mielőtt a Rebbéhez bementek audienciára, előtt elmentek a rituális fürdőbe, a mikvébe, hogy testileg is megtisztuljanak, nem csak szellemileg, és amíg vártak a Rebbére esetleg a szoba előtt, vagy az iroda előtt, addig természetesen zsoltárokat mondtak, imádkoztak, próbálták magukat lelkileg felkészíteni erre az alkalomra. Ugye miért? Mert a Rebbe az nem egy Rebbe miközben egy ember, egy húsvér, fizikai ember, de nem mérhető azzal a mércével, amivel az átlag ember. A Rebbének minden gondolata, minden szava kiemelkedő, súlyú, és minden szava egyfajta profécia tulajdonképpen. Ezért az emberek spirituálisan is fel kellett, hogy készüljenek, amikor hogy készen álljanak, ugye, ha a Rebbe megáldja az embert, akkor kell, hogy a fogadó fél, az áldást fogadó fél is készen legyen az áldás befogadására. Ez egy dolog, hogy te megkapod az áldást, de vajon készen állsz-e arra, hogy teljesítsd? Az áldás tulajdonképpen nem más, mint előhívni a potenciált valakiből. Az áldás az nem más, mint előhívni a potenciált valakiből. Akár az égben, akár itt a földön. Úgyhogy azt mesélte ez a Horodoke rabbi, ugye nyilvánvalóan ez egy legenda, már a Horodoke rabbi is Altarebével egy időben élt, szóval 200 évvel ezelőtt, hogy amikor az Altarebe megérkezett Lioznába, akkor kijelentette azt, hogy minden, ami tiltott, az tiltott, és minden, ami megengedett, az nem szükséges. Ugye mit jelent ez? A Tórában alapvetően találunk, ugye van a Tórában 613 parancsolat, ebből a 613 parancsolatból van 365 tiltó parancsolat, negatív parancsolat, ami sokszor negatív parancsolatoknak is hívjuk, tiltó parancsolat, mit nem szabad csinálni, és van 248 cselekvő parancsolat, vagy pozitív parancsolat, mi az, amit meg kell csinálni. És aztán van, és van egy tulajdonképpen egy nagyon nagy territórium, egy nagyon nagy rész, amely tulajdonképpen nem esik sem a tiltások alá, sem pedig a kötelező, megcselekendő dolgok alá. Ha úgy tetszik, egy ilyen szürke zóna. Nagyon sok ilyen van. Mit tudom én, nincsen arra vonatkozólag tórai törvény, vagy nincsen vonatkozólag még rabbinikus törvény, hogy az ember délután 4 órakor üljön-e vagy álljon. Ez mindenkinek a saját döntése. A halaká, a zsidó vallások, a halaká, a micvák nem kötik gúzsba az ember kezét. Nem mondják meg, hogy az életének minden percét hogyan kell töltenie, eszmeiséget, szellemiséget adnak, hogy az ember maga el tudja dönteni, hogy mi a helyes. Helyes dolog-e délután lefeküdni, és keresztre, és nem tudom, pihenni, vagy délután aludni 3 órát, vagy pedig helyesebb, hogyha az ember végzi a dolgát, pénzt keres, dolgozik, imádkozik, tanul, stb. Vagy helyesen lefeküdni délután 5 órakor, hogyha az ember nagyon fáradt, és emiatt nem tud produktívan dolgozni, akkor viszont helyes lefeküdni. Tehát ugye van egy ilyen kérdés, mit kell csinálni, bocsánat, hogy ilyen hülye példát mondok, mit kell csinálni vasárnap délután? A Tórának nincs erre vonatkozólag konkrét törvénye, van viszont a Tórának egy szellemisége. A szellemiség azt mondja, hogy ha az embernek szüksége van a pihenésre, mert hogyha nem piheni ki magát, akkor nem tud rendesen dolgozni, és nem tud rendesen tanulni, és nem tud rendesen szolgálni Istent, akkor természetesen pihenjen. De hogyha a pihenés semmi más, mint lustaság, akkor a Tóra szellemisége azt mondja, hogy akkor ne feküdjél a kanapén, hiszen minden percért kár elvesztegetni, Kedves barátaim, ne törődjetek ezzel a szerencsétlen jó emberrel, akit betrolkodik. Ki fogom moderálni. Nem tetszik, amit ír álnéven. Szóval van egy ilyen territórium, van egy ilyen senki földje. Se nem tiltás, se nem kötelező megcselekvés. Erre vonatkozólag mondja azt az Alterebe, hogy amit a Tóra tilt, az tilt. Az egyértelmű. De amit a Tóra megengedett, az sem biztos, az sem feltétlenül kötelez, az sem feltétlenül szabad, vagy az sem feltétlenül szükséges. Tehát próbáljuk meg a világot kétféleképpen látni, mondja az Alterebe. Az egyik dolog, ami nem szabad csinálni, ami tilos, a másik dolog pedig, amit kötelező csinálni. És a szabad időnkben, amikor olyan dolgokat csinálnánk, ami esetleg nem tilos, de nem is kötelező, azt ne pazaroljuk el, hanem csináljuk a kötelező dolgokat. A tilosat egyértelműen nem szabad csinálni. Remélem, hogy értitek, amit mondok, és nem magyarázom túl. A tilosat egyértelműen szabad csinálni. A tilosat nem szabad csinálni. A tilos az tilos. Ez teljesen egyértelmű. De mi a helyzet azokkal, ami nem tilos, de nem is kötelező? Akkor azt mondja az Alterebe, ami nem tilos, de nem is kötelező, azt az időt, azt a cselekvést fordítsd át olyan dolgok megcselekvésére, amik viszont kötelezők a micvák végrehajtására, parancsolatok végrehajtására. És azt mondja a Horodoke rabbi, hogy mikor, hogy eltellett 2-3 vagy 3-4 évben is eltellett az embereknek Liozna városában, vagy falujában eltellett az embereknek 3-4 évig is, míg megértették, hogy mit akar mondani ezzel a Rebe. Azt akarta mondani, hogy nincs, kedves barátaim, elvesztegetendő idő, nincs, erről már korábban beszéltünk, azt üzenni az Alterebben, nincs elvesztegetendő idő. Nincs olyan, hogy szabadságon vagyunk a zsidóságban, nem lehet szabadságra menni. Minden percet ki kell használni, hogy az ember micvákat teljesítsen, tanuljon, megcselekedje a teremtő akaratát, szolgálja Istent. Erről beszél az Alterebben, amikor azt mondja, hogy minden, ami tiltott, az tiltott, és ami megengedett, az nem szükséges. Ez a legfontosabb, kedves barátaim. Nincs elvesztegetendő idő. Nincs a világon semmi sem ártatlan. Mert ha olyas valamit csinál az ember, ami nem tiltott, de határmesdje, az nagyon könnyen tiltottá fordulhat, az nagyon könnyen tiltottá válhat. Az nagyon könnyen tiltottá válhat. És azt mondja, hogy 3-4 évvel tellett, míg ezt a mondást sikerült alkalmazzuk, életünk minden egyes területén, csak ezután mentünk be a Yehid útra, tehát a privát audienciára, hogy megérdeklődjük, mi a személyes avodánk, Isten szolgálatunk. A Rebes volt az, aki segített. A Rebék segítenek abban, hogy az embernek ráirányítsák a figyelmét arra, hogy mi a te egyedi Isten szolgálatod. Mi az Isten szolgálatnak az a módja, amit senki más nem tud úgy csinálni, mint ahogy te. Mert kedves barátaim, mindannyian különlegesek vagyunk. Mindenki nincs, ke sem se párcú fejem soném, káhridátó tejem sonót. Ugyanúgy, ahogy az egyik ember ábrázata különbözik a másik embertől, ugyanúgy egyik embernek a gondolata különbözik másik embertől. Ahogyan én tudom szolgálni Istent, úgy te nem tudod szolgálni Istent. Pont úgy nem tudod szolgálni. És ahogy te tudod szolgálni Istent, úgy én nem tudom szolgálni Istent. Pont úgy nem tudom. Tudom hasonlóan, tudom majdnem úgy, de pontosan úgy nem tudom, hiszen nem vagyunk egyformák. Nem egyformák a gondolataink, nem egyformák az érzéseink, nem egyformák a cselekedeteink. Ezért tehát mindannyiunknak megvan az a különleges lehetősége, hogy a saját maga egyedi módján szolgálja Istent. Ugye erről beszéltünk korábban nagyon sokszor az elmúlt egy évben, nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy mindannyian egy fogaskerekek vagyunk ebben a nagy gépezetben. Ki ilyen fogaskerék, ki olyan. És mindannyian különbözünk, ami jó, ami helyes. A különbözés helyes. hogy szokták ma divatosan mondani, a másság az helyes. Az jó, mert ahogy te tudod szolgálni Istent, úgy én nem tudom szolgálni Istent, és Istennek arra az Isten szolgálatra is szüksége van, amit te tudsz csinálni a saját egyedi módodon. A saját egyedi módodon. Ezért tehát mindannyian figyelembe kell vegyük azt a tényt, hogy nincs elvesztegetendő idő, mert senki más nem tudja megcsinálni a munkát helyetted. Azt a módot, ahogy te szolgálod Istent, azt senki nem tudja helyetted megcsinálni. Rád, Istennek végtelen, határtalan szüksége van rád, és arra a fajta Isten szolgálatra, amit csak te tudsz megcsinálni. Ezért tehát nincs elvesztegetendő idő. Minden, ami tilos, tilos, és minden, ami megengedett, az nem szükséges. Ne pazaroljuk az időt, kedves barátaim, mindannyian a saját magunk módján szolgáljuk Istent, erre természetesen a Tóra, a Halacha, a zsidó vallásjog, a rabbinikus irodalom ad keretrendszert, hogy ez az Isten szolgálat milyen keretben történjen, de azt, ahogy én imádkozom, úgy te nem tudsz imádkozni, és ahogy te imádkozol, úgy én nem tudok imádkozni. Mert a te érzéseid és a te gondolataid olyanok, amelyek nem az én érzéseim és az én gondolataim. És az én gondolataim és érzéseim pedig olyanok, amelyek nem a tiédek. Ezért tehát nem vagyunk egyformák, és viszont mindannyiunkra egyformán szükség van. Mindannyiunkra szükség van, hogy bevégezzük Isten tervét, a teremtés tervét, amelyben partnerei vagyunk a teremtőnek. Mit jelent az, hogy partnerei vagyunk a teremtőnek? Azt jelenti, hogy Isten nélkülünk nem tudja megcsinálni. Ha meg tudná csinálni, akkor nem teremtett volna minket. Úgyhogy legközelebb, amikor... ezért szokták mondani, emlékszem, amikor gyerek voltam, édesanyám mindig azt mondta, akkor azt mondtam kisgyerek koromban, hogy unatkozom, akkor azt mondta mindig anyám, marha idegesítő volt, mármint a mondása, nem anyám, a mondása, azt mondta, hogy egy intelligens ember nem unatkozik. És aztán egy picit idősebb lettem, akár 6-7 éves, és soha én 6-7 éves korom óta nem emlékszem, hogy unatkoztam volna valaha. Máig is a fülemben cseng édesanyám mondása, intelligens ember nem unatkozik, zsidó ember meg aztán végképp soha nem unatkozik. Mindig van mit csinálni. Ha más nem, nyisd ki egy könyvet és tanulj. Nyisd ki egy Talmudot, nyisd ki egy haszid irodalmat. Nyisd ki a rebének a mámárjait, a haszid kinyilatkoztatásait, vagy egy szichát, a rebének a diskurzusait. És tanulj, nyisd ki a Bibliát, nyisd ki a Shulchan Aruchot, nyisd ki a Midrás gyűjteményeket. Mindig van mit tanulni. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt voltatok. Köszönöm, hogy nagyon sokan itt voltatok. Pár perc múlva ki fogom tenni ide a falra a mai tanulás szövegét és a hozzáírt kommentáromat. Természetesen a mai trollunkat pedig jól kitiltom innen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a sok türelmet. Szép estét, sziasztok!